Köszönöm szépen. Sziasztok, jó reggelt! Én is sok szeretettel és tisztelettel üdvözöllek benneteket. Remélem, hogy jól vagytok, és ott van kéznél a finom kávé, a tea. De arra kérlek benneteket, hogy vegyétek elő a Bibliát is, hogy néha ránézzetek arra, amiről beszélek, mert tágabb összefüggéseket nem fogom kivetíteni, de majd használok prezentációt is. És még egy dolog, hogy bár egyre jobbak vagyunk a multitaskingban, azt kérem tőletek, hogyha lehet, most akkor zárjátok be a Facebookot, a Messengert, az Instát, a levelező klienset, és próbáljatok meg most velem lenni, figyelni arra, amiről szó lesz. Tehát ma egy olyan témát hoztam, ami lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik, Pisti már mondta a címét, és kérlek, hogy rakjuk ki a diát. És innen kezdve követni tudjátok azt, amit mondok a prezentáción keresztül. Tehát a hit és a kételkedés lesz előttünk. Egy tágabb vagy egy bővebb cím, ami egy picit körülíróbb, hogyha meg akarod őrizni a hited, tanulj meg kételkedni. Tehát én most a kételkedésről, illetve hát egy picit valami másról, ami mögötte van, olyan összefüggésbe szeretnék beszélni, hogy a hit és a kételkedés kizárják egymást, vagy éppen fordítva, az egyik a másikat erősítheti. És hát szeretnék föltenni néhány kérdést, mielőtt felolvasom azt az első részletet az Új Szövetségről, amivel startolni fogunk, mert ma több igét is szeretnék majd elétek hozni. Tehát hadd tegyek fel néhány kérdést, és azzal a reménységgel teszem föl ezeket, hogy ezek egy picit megállítanak bennünket, elgondolkodtatnak, és arra inspirálnak, hogy menjünk egy kicsit mélyebben a saját életünkkel kapcsolatban azokkal a kérdésekkel, hogy valójában felelősséget vállalok-e én azért önmagamban, hogy miben és miért is hiszek. Szóval hívlak benneteket, egy picit gondolkodjunk ezekről a kérdésekről. Tehát a kételkedés és a hit kizárják-e egymást? Vagy aki nem kételkedik semmiben, nem lehet, hogy ez bármiben hinni fog? Tehát hogy ez egy olyan kérdés, amivel szeretném, ha indulnánk egy kicsit, és forgatnátok magatokba. Ebben az esetben nem lehetséges, hogy nem is egy hívő emberről, hanem egy hiszékeny emberről beszélünk inkább? A másik kérdés, fontos-e a lázadás az engedelmesség érdekében? Megint nem az engedelmesség ellenében, hanem az engedelmesség érdekében. Egy hívő ember önmagát általában úgy határozza meg, hogy ő egy engedelmes ember, engedelmesnek tartja magát, hiszen a hitnek az egyik legalapvetőbb megnyilvánulásának tartjuk az engedelmességet. De valójában kinek és minek engedelmeskedik egy hívő ember akkor, amikor azt mondja, hogy Istennek engedelmes? Lehet-e úgy engedelmeskedni Istennek, hogy az élet sok más területén ne lennénk lázadóak, másfajta tekintélyekkel szemben? Következő kérdés, erénye a tekintélytisztelet, vagy vannak ennek káros formái? Ugye a hit és a tekintélytisztelet is nagyon szorosan összekapcsolódik, és érdemes ezen elgondolkodni. Egyáltalán mit is jelent ez? A tekintélytisztelet erénye, vagy hogyha favorizáljuk és önmagában kezeljük, akkor lehet, hogy pont, hogy félrevisz bennünket a hit dolgaiban. És akkor már ott tartunk, hogy erénye az engedelmesség abszolút értelemben. Egyáltalán mit is jelent engedelmesnek lenni, és kikkel szemben kell engedelmesnek lenni. Tehát mit jelent ez, amikor azt mondjuk, hogy én hívő ember vagyok, keresztjén vagyok, tehát jellemző rám az engedelmesség, és lejellemző rám a tekintélytisztelet. Na miért beszélek én ezekről a témákról, és szeretnék oda eljutni, hogy a kételkedés káros vagy hasznos a hit szempontjából. Miért? Hát több mindenért. Az egyik dolog, hogy nagyon aktuálisnak érzem ezt a témát. Egészen elképesztő a számomra, hogyha fölmegyünk a Facebookra és beleolvasunk néhány párbeszédbe, ami ott zajlik, például a koronavírus járvánnyal kapcsolatban is, és amilyen hangnemben zajlik a párbeszéd hívők között, hogy ott mennyi butaságot lehet látni. Például vannak nagyon sokan, akik azt gondolják, hogy nincs is koronavírus járvány, szerintük ezt az egészet egy valamilyen háttérhatalom generálja, és csak egy médiahack az egész. Tehát nincs is ilyen. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az oltás az a fenevad bélyegének a felvétele lesz, és akik beadatják maguknak, azok megtagadják ezzel a hitet. Ennek egy válfaja az, hogy azt gondolják, hogy az oltás mikrocsipet tartalmaz, amin keresztül majd az Antikrisztus manipulálja azokat, akik ezt az oltást beadatták maguknak. Na, folytathatnánk, nincs rá idő, ugye az emberi butaság elég kreatív, és sajnos nagyon hát termékeny, tehát sok ilyen van. Tehát érdemes gondolkodni, hogy a különböző kijelentésekről mit is gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy mi hiszünk valamiben, az min alapszik. A másik, ami miatt úgy gondolom, hogy ez a téma nagyon fontos nekünk keresztényeknek ma, az egy hosszú távú érdek. Ugyanis a Biblia beszél és tanít valamiről, amit a kereszténység elfelejtett, viszont az Új Szövetségben nagyon nagy hangsúllyal jelen van. És a mai igehirdetésnek azt a címet is adhattam volna, hogy ennek fényében, hogy az egészséges kritikai gondolkodás a Szentírás fényében. Rengeteg olyan, tehát fontos, hogy lássuk, hogy rengeteg olyan globális társadalmi folyamat zajlik, amiből nem tudjuk kivonni magunkat, amiktől nem tudunk elmenekülni. Valahogy viszonyulnunk kell hozzájuk, és meghatározza ez a viszonyulási módunk az életünket, kihat rá. Azt látom, hogy sajnos az jellemző, hogyha nyilvános társadalmi térben megszólal egy médium, egy politikus, egy politikai párt, egy civil szervezet, és kimond olyan bűvös szavakat, hogy keresztény, keresztény értékrend, keresztény világnézet, stb., akkor onnan kezdve a hívők bármit elhisznek, ami azután következik. És nem számolnak azzal, hogy aki önmagát kereszténynek mondja, az egyetlen biztos, hogy keresztény. Fontos, hogy mérlegre tegyünk dolgokat, és hát ezért én azt gondolom, hogy azt is lehetne mondani, hogy a hiszékenység nem erény, és hogy szükség van erre a bizonyos, egészséges, kritikai gondolkodásra, amiről bizony a Szentírás nagyon sok helyen beszél. Tehát előjáróban, mielőtt az első igét olvastam, ezeket a szempontokat szerettem volna elétek hozni, és most keressük meg a Máté evangéliumát, a 24. fejezetet, ki is vetítem, de kérlek benneteket, hogyha ott van nálatok a Biblia kezetek ügyében, nyissátok ki, mert majd a környezetére is utalok ennek a felolvasott kis részletnek. Tehát Máté evangélium a 24. fejezet, a 23. és a 25. vers. Azt mondja itt az Úr Jézus, ott vannak az olajfák hegyén egy szép parkban, talán ma így hívnánk egy ilyen közparkban, ahol Jézus szeretett időt tölteni, ez volt az egyik kedvenc helye. És egy fárasztó nap után oda mennek a tanítványok, megkérdezik őt valamiről, ami megütötte a fülüket, mikor még bent voltak Jeruzsálembe, a templomot nézték végig, és csodálkoztak azon, hogy micsoda hatalmas emberi teljesítmény, ennek a fölépítése, ahogy kinéz, és Jézus ott mondott nekik valamit, és erre kérdeznek vissza. És Jézus azt mondja többek között, hogy akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Imádkozzunk. Úr Jézus, most szeretnénk itt lenni, jelen lenni a te számodra. Elérhetőek lenni a te lelked számára. Szükségünk van, hogy ahogy erre a témára most ránézünk, és több bibliai részletre, hogy te szólíts meg bennünket, és segíts elgondolkodni az életünkről ennek a témának a fényében. És te hívj bennünket mélyebbre a veled való közösségben is, meg a saját életünkért, a saját hitéletünkért vállalt felelősségben is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy számíthatunk rád. Amen. Szóval Jézus ezt mondta a tanítványoknak ott este felé, ahogy pihentek már az olajfák hegyén. Miről van itt szó? Ha ezt a beszélgetést mondjuk egy mai újságíró kifülelte volna, és egy internetes portál írt róla volna egy cikket, mindegy, hogy jobboldali, baloldali, liberális, konzervatív, tök mindegy, a mai média mentalitás szerint valami olyasmi szalagcíg lenne, hogy Jézus arra biztatta a követőit, hogy ne higgyenek. Ugye ez egy ilyen clickbait típusú cím az ember utána, ez pont Jézus tényleg azt mondta? Ha? És mondott ilyet Jézus, ugye azt mondja, hogy ne higgyétek, tényleg ott van abban, amit mond. Tehát felszólítja a tanítványait arra, hogy ne higgyenek. Na de miben és miért? Ugye ez egy fontos dolog. Az előzményekben azt látjuk, hogyha ezt a fejezetet megnézzük egy picit előrébb, a harmadik versben olvassuk azt, hogy amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. Tehát a tanítványok a végidőkről és a világ végéről kérdezték az Úr Jézust, és az Úr Jézus ennek kapcsán mondta el azt, amit elmondott. Ugye ez nem csak akkor, ma is egy elég izgalmas téma sokak számára. És Jézus válaszként a 4.-5. versben így kezdi, hogy vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, és folytatja Jézus. Tehát azt mondja, hogy eljön az az idő, amikor az én nevemben sokan fognak beszélni sok mindent, rám fognak hivatkozni. És két dolgot mond el Jézus itt a prezentációban, és kint lévő 23. 25. versben, amit szeretnék így kiemelni sok minden között. Az első az az, hogy Jézus azt mondja, hogy lesz egy kortünet, ami arra az időre, amire a tanítványok kíváncsiak, jellemző lesz. És ez a kortünet, Jézus azt a szót használja, ez a megtévesztés. És nagyobb lesz, és mindent áthatóbb lesz, mint valaha a Földön ez volt. És majd látni fogjuk kicsit később, hogy tényleg hol is tart a világunk ebből a szempontból. Na most ennek a belső természetéről is nagyon sok fontos részletet elárul az Úr Jézus. Az egyik, hogy ő hamis Krisztusokról és hamis prófétákról beszél. Tehát az utolsó idők felé haladva a téveszmék megsokasodnak és megerősödnek, és széles körben elterjednek, de ami fontos, hogy megértsük, hogy ezek vallási természetűek lesznek. Jézus azt mondja, hogy hamis Krisztusok, hamis proféták. Sokan jönnek, akik az én nevemben mondanak dolgokat. Tehát ez az, amire fölhívja a figyelmet. És hát ez azért nagyon fontos, mert Jézus nem azt mondja, hogy hát attól kell majd tartanotok, hogy hamis buddhákról, hamis krisnákról, hamis muzulmán hitről beszélnek, vagy például a szekuláris értelemben nem attól kell félnetek, hogy a liberálisok, az LMBTQ identitás lobby, meg a mit tudom én micsoda majd nagyobb hatalomra tesz szert. Ugye ezek azok, amik a keresztények úgy félnek, mint az ördög a szentelt víztől. Hanem olyan vezetőkről beszél Jézus, akik tekintéllyel rendelkeznek, és keresztjének látszanak. Hiszen az ő nevében szólalnak meg. A megtévesztést nem csak a nem hívőket fogja fenyegetni, hanem itt az Úr Jézus azt mondja, hogy megtévesszék, ha lehetséges, a választottakat is. Tehát egyrészt keresztény terminológiát fognak használni, olyan szavakat, kifejezéseket, amik nekünk fontosak, rezdül rá a szívünk, a lelkünk, és azt mondjuk, hogy na ez az. Sőt, Jézus azt mondja, hogy még spirituális hatalom is fogja ezt kísérni, hiszen azt mondja, hogy jeleket és csodákat tesznek, és éppen ez lesz az, ami sokakat meg fog téveszteni. A másik mondani valója viszont Jézusnak erről a kortünetről, az pedig az, hogy milyen megfelelő attitűdre van szüksége, hozzáállásra van szüksége az ő tanítványainak ahhoz, hogy ezzel szemben védekezni tudjanak. Hogy a megtévesztéssel szemben védekezni tudjanak. Mi jellemző erre a hozzáállásra, amit az Úr Jézus ajánl? Olyan szavakkal írja az Úr Jézus, hogy vigyázzatok. Aztán, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Harmadik, hogy ne higgyetek. Vagyis másképp fogalmazva, az Úr Jézus azt ajánlja, ami ennek a mai napnak a címe, hogyha meg akarod őrizni a hitedet, tanulj meg kételkedni. Ne higgy el bármit, bárkinek. Miért? Mert nem minden kereszténység valódi kereszténység. Itt Jézus szó szerint azt mondja, hogy sokan jönnek az én nevemben, és ezt mondják. Tehát nem elég az, hogy valaki Jézusra hivatkozik, nem elég az, hogy valaki kereszténynek mondja magát, vagy az elképzeléseit. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ez általánosan jellemző lesz. És hogyha nem figyelünk, ez megvezet bennünket. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy el akarjuk képzelni, hogy hogy is fog ez kinézni, azt jelenti, hogy a nyilvános társadalmi kommunikációt át fogja hatni a keresztény terminológia és szóhasználat. Olyan dolgokat, olyan szavakkal mondanak a világon majd akkor, ami sokakat megtéveszt a keresztények közül is. Tehát nagyon fontos, hogy ez az egész, ez valójában nem szól majd másról, mint hogy világnézeti alapot adjon politikai hatalomgyakorláshoz, vagy propaganda alapot adjon az emberek befolyásolásához. Jézusra hivatkozva. Hogyan lehet védekezni ezekkel? Más szavakkal az Úr Jézus azt mondja, hogy az egészséges kritikai gondolkodásról. A végidőknek, mert ugye itt a tanítványok ezt kérdezik Jézustól, mi ugye sajnos nem tudjuk eldönteni, hogy ennek a fázisában hol tartunk. A Biblia szóhasználatában az utolsó időben élünk, de hogy pontosan hol, ezt nem tudjuk. De az Úr Jézus azt mondja, hogy a végidőkhez közeledve egyrészt erénye, másrészt meg az egyik legfontosabb kompetenciája lesz az ő tanítványainak, a valódi keresztényeknek, ez a fajta kételkedés, a kritikus gondolkodás, az egészséges kritikus gondolkodás. A hegyi beszéd végén például azt mondja az Úr Jézus, hogy ne a szövegre figyeljünk, hanem a gyümölcsöket vizsgáljuk. Nagyon fontos. Mindent áthat a kommunikáció. Tolják bele a fejünkbe, a szívünkbe, a lelkünkbe az különböző üzeneteket. És Jézus azt mondja, hogy figyeljetek oda, ne a szavakat nézzétek, a gyümölcsöket, a tetteket. Keressétek a gyümölcsöket, amik annak az illetőnek, annak a tekintély figurának az életében megjelenik, mint jellem, mint erkölcsi normarend, ahogy látod, hogy milyen ember, hogy összhangban van-e azzal, amit mond, vagy nem. Tehát keresd ezeket a gyümölcsöket. Másrészt keresd a munkájának az eredményeit, azokat a gyümölcsöket, amit az aktivitásuk megterem. Például, hogy a társadalomban létrejövő dolgok, a dinamikák, az értékek, amik megteremtődnek, összhangban vannak-e az a társadalomképpel, amit Isten igéje arról mond, hogy Isten mit szeretne látni egy társadalomban. Csak egy zárójeles példa, nagyon-nagyon mély és nagyon részletes profétai tradíció van a Bibliában arról, hogy egy társadalomnak, ha istenfélő és egészséges, hogy kellene kinéznie. És ebből az új szövetség is sok mindent átvesz. Tehát nem vagyunk eszköztelenek, amikor el akarjuk dönteni, hogy bizonyos gyümölcsök összhangban vannak Istennel, vagy nem. Például Jeremiás 9.24, olvassátok el otthon, ha érdekel benneteket, három ilyen elemet említ Jeremiás. Az egyik az irgalom, a másik a jogrend, a harmadik az igazságosság. Meg lehet nézni, hogy ami egy társadalomban zajlik, akik azt formálják, akik azt dominálják, akik a tekintélyfigurák, politikusok, vallási vezetők, stb. Ebbe az irányba tolják el a társadalmat. Az irgalom felé, ma úgy hívjuk ezt, hogy szolidaritás. Ugye annak a belátása, hogy mindannyian összetartozunk, a szegény és a gazdag, az értelmiség és a melós, a hatalomban lévők és a vezetettek, a jobboldali és a baloldali, a liberális és a konzervatív. Mi mind összetartozunk, együvé tartozunk, szolidaritás kell, hogy jellemezzen bennünket. Az engem is érint, hogy mi történik egy szegénnyel. Foglalkozik vele az a rendszer, aminek én is a része vagyok, vagy figyelmen kívül hagyja. A jogrend, ugye ez az igazságszolgáltatásról szól. De ugye szokták mondani, hogy hát az igazságszolgáltatás olyan nincs, csak jogszolgáltatás van. De a Biblia azt mondja, hogy igenis a jogrendnek az igazság felé kell terelnie a társadalmat, az igazságosság felé. És a törvény előtt mindenki egyenlő kell, hogy legyen, stb. Ez a profétai hagyomány. Aztán az igazságosság, a tisztesség, a jellem és az értékteremtés számít. Nem az ügyeskedés, nem az ilyen-olyan kapcsolatok, hanem hogy ki mit tesz le értékként a társadalom asztalára. És ez csak három dolog, és csak a Jeremiás 9.24. De rengeteg dologról beszél a Biblia, amivel igenis meg lehet vizsgálni a gyümölcsöket. És nem csak a szóhasználat, a terminológia az, ami segít eldönteni, hogy valami keresztény vagy nem. Elsősorban a gyümölcsök, ezt mondja az Úr Jézus. Az egészséges kritikai gondolkodáshoz azonban két dologról jól kell gondolkodnunk. Az egyik, ha mit jelent hinni, a másik, mit jelent a tekintélytisztelet. És a következő diával ezt szeretném érzékeltetni veletek. Van egy kortárs francia filozófus, aki írt egy könyvet, nagyon érdekes a címe, Kis könyv nagy erényekről. Ha tehetitek, olvassátok el, izgalmas könyv. Annak ellenére, hogy az illető nem keresztény. De azt mondja ő a könyvében, a 17. oldalon lehet ezt olvasni, hogy minden erény hegyorom. Két hiba között. Gerincvonulat két szakadék között. Ilyen a bátorság, a gyávaság és a vakmerőség között például. Ugye láttok itt egy hegyet. A hegy csúcson ott van a hit. De le lehet csúszni két véglet felé. Erről a csúcspontról, az igazi erényről. Az egyik a hitetlenség, a másik viszont a hiszékenység. Tehát ez két deviancia a hittel kapcsolatban. Nem arról beszélek, hogy legyél hitetlen, de arról igen, hogy ne legyél hiszékeny, mert az még nem hit. Sok mindenben hittek már a történelem során, amiben nem kellett volna. A másik dolog, a tekintély, tisztelet. Erről is le lehet csúszni két szélsőség felé. Az egyik a lázadó, minden ellen lázadó mentalitás. A másik viszont az alattvaló mentalitás, aki egyszerűen mindenféle erkölcsi alap nélkül behódol egy tekintélynek. És nem képviseli azt, amit egyébként a lelkiismerete vagy az értékrendje diktál. Ez mind a kettő nagyon veszélyes. Hadd mutassak nektek egy ma már történelmi példát, hogy hogyan jelenik meg ez problémaként. Na most akik itt vagytok, mit láttok? Nézitek a képernyőt, mi van itt? Mi lehet ez? Tudom, hogy nem túl közeli, az is kérdem. Egy-két tippet. Aha, hulladéktároló az Erika. Gondoltam, hogy ez lesz egyik első többiek. Mi? Szeméttelep, roncstelep, más ötlet. 1978, Guyana. Ezek halottak. Öngyilkosok. Így találták meg őket. Ez a népek temploma nevű szekta, Jim Jones volt a vezetője, és több mint 900 ember halt meg. Miért? Miért történhetett ez meg? Azért, mert a hit az hiszékenységbe váltott, a tekintélytisztelet pedig behódolássá torzult. Itt volt egy beteg elméjű és lelkű ember. És több mint 900 embert rávett arra az őrületre, hogy legyenek öngyilkosak, mert jobb nekik, ugye mert ők is várták vissza Jézust, és tudták, hogy eljön az Antikrisztus, stb. Jobb nekik ez, mint átmenni azon, ami rájuk vár. Tehát a hit az nem nélkülözheti az értelemnek a reflexióját, a kritikus gondolkodást, mert hogyha nélkülözi, akkor arra leszünk kárhoztatva, hogy hiszékenyek legyünk, és félrevezessenek bennünket. De akkor mi is az a kritikai gondolkodás? Ugye két szó van összerakva ebben a fogalomban, a kritika és a gondolkodás. A gondolkodás elég egyértelmű, mert most nem akarok kitérni, viszont a kritikát szeretném egy picit előhozni. Hogy ez egyáltalán a Bibliában szerepel. Mi általában, ha valaki kritikus, akkor azt inkább rossznak érzékeljük, mint jónak. Tehát mit gondoljunk erről a Biblia fényében? Ugye ez a szó, hogy kritika, ez egy ógörög eredetű kifejezés, pont ahogy az Új Szövetség is írodott, annak az eredeti nyelvén, és bizony az Új Szövetségben megtaláljuk. Méghozzá egy nagyon szép szócsaládot találunk ott. Most nem akarom ezeknek a részleteit így elemezni, de annyit ki akarok emelni, hogy a kritikus szó, ami most itt az első, ugye a magyarul ejtem görögül a kritikosz, ez azt jelenti, hogy megítélni, szétválasztani, kritikusnak lenni, dolgokkal szemben, és a lényegük mentén megkülönböztetni őket. És hát a krino, a szétválasztás, ez az ige, amiből ez származik, a megkülönböztetés, az ítélethozata, a döntés. És a másik szó, a harmadik, amit itt láttok a dián, a krízis, a krízis görögül, ez az ítélethozatal ideje. Ugye a krízist azt mi magunk is, a mai modern felfogásban is egy olyan rendkívüli helyzetnek tartunk, ahol szét kell váljanak a dolgok a lényegüknél fogva. Olyan erős, megrázó esemény, ahol kiderül a lényege egy embernek vagy egy dolognak. Kiderül, hogy tényleg szerete. Ugye azt ígérte, hogy jóban, rosszban, de hogy most eljött a rosszban. Most eljött az egészségben, betegségből, a betegségben. Hűséges lesz hozzám, kitart mellettem, vagy túllép rajtam, és elhagy engem. Ez egy krízis, kiderül egy házasságról. hogy mi is a lényegét tekintve a jellemzője. És hát például ismerjük az utolsó előtt kritérium szót, ugye magyarul használjuk ezt a ógörökből származó kifejezést, ami a lényeg ismertető jele valaminek. És hát a kritész ezek lennénk mi, a bíró, akinek ezt a döntést, ezt végre kell hajtania, el kell gondolkodnia. Tehát, hogyha a kritikai gondolkodást meg akarjuk érteni az új szövetség szókincse alapján, akkor azt mondhatnánk, hogy egy értékelő véleményformálás a dolgoknak a lényegéről. Tehát különbség van, és nagyon fontos, hogy ezt eltegyük magunknak, hogy különbség van a kritizáló lelkület, amikor valaki az élő fába is beleköt, és a kritikai gondolkodás között, amikor valaki felelősen végig gondolja, hogy mi az ő viszonya valamihez, vagy valakihez. És ezt felelősség teljesen gondolja végig, és ez a hitére is kihat. Na, mivel ez egy hatalmas téma, és egyébként a kritikai gondolkodásnak nagyon nagy irodalma van, az interneten is elérhető, én ilyenekkel nem akarok foglalkozni, viszont három olyan újszövetségi részletet akarok nektek mutatni, ahol ez előjön. Tehát, hogy inkább azt lássuk, hogy a Biblia mit gondol erről. Az első az 1 Korintus 10-15. Itt Pál apostol írja a korintusi hívőknek azt, hogy úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Volt egy vita, azt kell tudnunk, hogy volt egy vita Korintusban a gyülekezeti tagok között. Most nem mennék bele a részletébe ennek a bálványimádatásról és a bálványáldozati húsnak az elfogyasztása körül volt ez. És azt mondja Pál, ott mond egy vélemény nekik, hogy hát én ezt gondolom, szerintem nektek így kellene ezt hozzáállni, de ne értem tegyétek, értelmes emberek vagytok, ti magatok gondoljátok végig, ítéljétek meg azt, amit én mondok. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet, és hát ez egy nagyon fontos szempontokat ad nekünk, hívőknek, hogy hogyan kellene az élet dolgaihoz hozzáállni, és mit is jelent itt az eredeti szó egyébként, mikor azt mondja, hogy ítéljétek meg, itt a kritika szó van, tehát amiben a kritika szavunk származik, a krino görögül. Tehát ebben az igeversben látjuk azt, hogy a kritikai gondolkodása a Biblia ismeri, és jónak tartja. Nem rossznak, jónak tartja. Sőt, azt is látjuk, hogy az értelemmel köti össze a Szentírás a kritikai gondolkodás. Ez azt jelenti, hogy Isten azt várja, hogy értelmes emberként legyünk jelen a saját életünkbe, a világunkba, és hát ez a kettő, a kritikai gondolkodás és az értelem a Biblia szerint összetartoznak. De ez egy másik szempontból is nagyon érdekes ez az ige, ugyanis az, aki ezt írta, az az akkori egyháznak az első században az egyik legnagyobb tekintélyű tanítója volt. Az egyik olyan vezető, aki totum factum volt. És érdekes, hogy Pál hogy áll ehhez hozzá, és azt mondja, hogy figyeljetek ide, én nem várok tőletek vak engedelmességet. Én nem akarom a tekintélyemet arra használni, hogy rátok erőltessem az én álláspontomat, hanem azt mondja, hogy felnőttek vagytok, értelmesek vagytok, vizsgáljátok meg magatok. Ez egy intőjel. Nekünk, mai keresztényeknek is nagyon fontos, hogy hogyan kell viszonyulni a tekintélyelhez és a tekintélyfigurákhoz. Nagyon fontos például nekem vezetőként, meg mindenkinek, aki valahol vezető, mindegy, hogy a társadalomnak a különböző szinterein vagy egy gyülekezetben, hogy hogyan szabad keresztényként használni a tekintélyt. Semmiképpen nem úgy, hogy az emberekre rákényszerítsünk valamit, kötelezzük őket arra, hogy elfogadják és higgyenek abban, amit mondunk, elfogadják, amit képviselünk, vagy végrehajtsák, amit kérünk tőlük. Ha ezt gondolkodás nélkül kell megtenni valakivel kapcsolatban, akkor vigyázz, keresztényként vigyázz, ha ezt követeli tőled valaki. A másik, az Abcsel 17:11-12. Itt is megjelenik ugyanez. Itt ugye a béreai emberekről olvasunk, ahogy hallották az evangéliumot Páléktól. Volt egy olyan hozzáállásuk ehhez, amit itt leír az apostolok cselekedeteiről írott könyv. Azt mondja róluk, ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak. Teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban úgy vannak ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük, sőt, még a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. Ebben az igében is nagyon fontos dolgokat látunk, szeretnék kiemelni néhányat. Először is, hogy a kritikai gondolkodásuk miatt ők, tehát hogy Pál hirdette az evangéliumot, erre ők nem azt mondták, hogy hú, mi ezt elhisszük azonnal úgy, ahogy van, hanem elkezdtek utána járni ennek, ezt olvasok. De ezért a fajta kritikai gondolkodás miatt dicséretet kapnak. Szó szerint azt mondja itt az ige, Isten igéje, a Szent Lelki Jónak látta így megfogalmaztatni ezt Lukácsnak, mikor leírta az abcsert, hogy nemesebb lelkűek. Tehát az egészséges kritikai gondolkodás az nem egy rossz lelkületet hoz létre, hanem egy nemesebb lelkületet hoz létre a Biblia szerint. Másodszor. Az, hogy a kritikai gondolkodás mellett is lehet nyitottak maradni, ezt szeretném kiemelni. Ugyanis azt olvassuk itt, hogy megvizsgáltak mindent, de készséggel fogadták, itt az eredeti szó, ami van, ez egy szenvedélyes kíváncsiságra utal, de a kíváncsisággal vagy a készséges fogadtatással együtt azt mondja az ige itt, hogy kutatták. És az eredeti szó, ami itt van, az az, hogy alaposan pontról pontra utána nézni. Ahogy egy könyvelő megnézi soronként, hogy mi van ott bent. Nem futja át úgy nagyjából, aztán kész, hanem tényleg megnézi, hogy mi is az ott. És itt ezért is dicséretet kapnak. Tehát mit látunk másodszor? Az, hogy a kritikai gondolkodás mellett is lehet nyitottnak lenni. Harmadszor azt látjuk, hogy volt ennek a kritikai gondolkodásnak egy eszköze. Ugyanis azt olvassuk itt, hogy kutatták az írásokat. Vagyis amit itt Pál hirdetett nekik, az evangéliumot, azt összevetették a Bibliával, ami a kezükben volt. Tehát a keresztényként az egészséges kritikai gondolkodást támogatja a Szentírás. Az eszköze lehet annak. A műszer, amivel ránézhetünk a valóságra, a társadalomra, a saját életünkre, mindenre. Végül, amit szeretnék kiemelni, hogy volt ennek az egésznek egy gyümölcse. Azt olvassuk itt, hogy sokan hittek. Tehát a kritikai gondolkodást nem hat a hit ellen, sőt, az ellenkezője igaz, megalapozottabb hithez vezet, ha valaki ezt jól használja. És a harmadik ige, amit szeretnék kiemelni, ez a Tesszalonikai levélben olvasható az 5. rész 19-22. verse. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg. A jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Itt azt látjuk, hogy a tesszalonikai hívők rossz védekezési stratégiát választottak. A háttérben az lehetett, hogy nagyon sokan boldog-boldogtalan Istenre hivatkozva profétálgattak mindenfélét. És egyszer azt mondták, hogy nekünk ebből elegünk van, többet itt senki nem profétálhat. És Pál, mikor ezt hallotta tőlük, akkor azt mondta, hogy srácok, ez így nem lesz jó, nem ezt kell csinálni, nem így kell védekezni, hanem használjátok az egészséges kritikai gondolkodást. Mindent vizsgáljatok meg. Mindent vizsgáljatok meg. És ez a megvizsgálás szükséges ahhoz, hogy integráljuk azt, ami jó, ugye azt mondja itt Pál, hogy a jót tartsátok meg, és védekezzünk mindennel szemben, ami rossz. És azt mondja ugye, hogy tartsuk magunkat a gonosztól, minden fajtájától távol. Tehát az egészséges kritikai gondolkodással kapcsolatban itt kiderül a Tesszalonikai levélből, hogy a Szentlélek ezen nem sértődik meg. Nem sértődik meg. Ugye a profétálás mögött elvileg ő van. De maga Isten mondja, hogy sok proféta mögött mégsem ő van. Tehát ez a megvizsgálás nagyon fontos. Pál, mint egy tekintéllyel bíró vezető, azt mondja, hogy minden más tekintéllyel bíró szolgálattevőt meg lehet, sőt meg kell vizsgálni. A profétálást ne vessétek meg, de vizsgáljátok meg a profétáját, amit mond. Na miért van szükség a kritikai gondolkodásra? Ez az, amivel szeretném befejezni. Négy dolog miatt, aztán lehet, hogy több is eszetekbe jut, de én négyet szeretnék most elétek hozni. Egyrészt az emberi korlát miatt, másrészt kulturális társadalmi trendek miatt, amiben mi benne élünk és hat ránk. A harmadik a technológiai trendek miatt, ami szintén hat ránk, és a negyedik a történelmi trendek miatt, ami felé halad a történelem, és benne a mi életünk is. Tehát az emberi korlátok miatt azt kellene mondani, hogy először is minden emberi tudás, tanítás, hozzáértés, az töredékes, ezt mondja a Biblia, majd olvassátok el, odaraktam. Tehát kiegészítésre szorul. De hogyan tudom kiegészíteni, ha nem vizsgálom meg, hogy mi hiányzik belőle? A másik, hogy sajnos minden emberi legjobb szándék ellenére is tévedésre hajlamos. ez a mai igehirdetés is. Tehát szükséges a korrekciója. Ha nem vizsgálom meg, hogyan tudom korrigálni magamba, hogy igen, ez jó, ez fontos, de valamit még ezt hozzá kell tenni, úgy kerek egész, és akkor tudom én ezt jól alkalmazni az életemben. A harmadik dolog pedig, ami ugye nagyon kijózanító, a Biblia azt tanítja, hogy minden olyan dolog, ami hatással van a hitünkre és ezen keresztül az életünkre, az lehet hamis. Vagyis megtévesztő szándékkal is felléphetnek emberek, akik kihasználják a hitet. A Jelenések 2, olvassátok el, és azt mondja a Biblia, hogy ezzel az a tennivaló, hogy utasítsd el. De hogyan utasítsd el, ha nem vizsgálod meg, és jössz rá, hogy itt valami nem stimmel. Tehát az emberi korlátok miatt nagyon fontos a kritikai gondolkodás. A második a kulturális társadalmi trendek, ami miatt nagyon fontos. Egyrészt a valóság határai elolvadnak. Tehát a identitás krízis van, sok fiatal például nagyon nehezen dönti el, hogy kicsoda ő. A kedvenc játékának a szuperhőse, vagy az a valaki, akit egyébként az osztálytársai lúzernek tartanak. Ki is ő valójában? És nagyon nehéz korban élünk, egy identitás krízisben van sok ember, mert a valóságnak látszólag két dimenziója is van, ami egyaránt fontos. Hadd mondjam, hogy nem, a valóságnak egy dimenziója van, és az az igazán fontos. A másik az segíthet bennünket, egy eszköz lehet sok mindenre, de ne szippancson be. A másik, hogy fontosabb a vélemény, mint az igazság. Tehát ma az influencerek hát szégyenteljes mennyi pénzt keresnek hülyeséggel, mert hatalmas tömegek hallgatják, követik őket, és teljesen mindegy, hogy igaz vagy nem igaz, butaság vagy bölcs az a tartalom, amit éppen fogyasztanak. Butasággal hihetetlen sok pénzt lehet keresni, mert fontosabb a vélemény, mint az igazság. Ne legyünk ilyenek. Tehát ez is egy társadalmi, kulturális trend. A harmadik pedig a tudomány becsületessége, az megkérdőjelezhető. Itt gondoljunk például az új ateizmusra, akik tényként mutatnak be és kezelnek hipotéziseket, tehát feltételezéseket, amiket ők gondolnak, hogy így vagy úgy van. A következő dolog a technológiai trendek miatt. Nagyon fontos a kritikai gondolkodás. Egyrészt a vizuális technológia miatt az észlelés krízisben van. Sokan ismeritek ezt a deepfake-nek a jelenségét, hogy most már bármiről tudnak videót csinálni, úgy, hogy az a valóságnak tűnjön. Régen, ha valaki azt mondta egy vitában, hogy a saját szememmel láttam, akkor ez eldöntötte a vitát. Akkor erre a bíró is azt mondta, hogy kérem, akkor itt egy tanú, aki a valóságot tanúsítja. Elfogadták. Ma, ha saját szemeddel látod a képernyőn ezt vagy azt, nem hihetsz a saját szemednek. A technológia ebbe az irányba megy. Másrészt a médiumok, ez a források kríziséről szól, hogy honnan tudjuk, amit tudunk. Tele van fake news-zal. Ugye bezárnak bennünket a média buborékokba. Nem tudom én hányan olvastátok, például ez a Cambridge Analytica nevű cég, milyen befolyással volt több országnak a választásaira, úgy, hogy az embereket ilyen hamis hírekkel befolyásolták. Szóval döbbenetes trendek ezek, de tudnunk kell, hogy egy ilyen világban élünk, ha a kritikai gondolkodás nem lesz az eszköztárunkban, nagyon nagy bajban leszünk. És van egy informatikai robbanás, ami az autonómiának a kríziséhez vezet. A legjobb példa talán erre Kína, az a pontrendszer, ahogy ők kontrollálják és irányítják a társadalmat. Egy ilyen világban élünk, ilyen trendekben élünk benne, és ilyen dolgok felé haladnak a gyermekeink, egyszerűen, ha nem tudjuk megtanulni, hogy mit jelent a kritikai gondolkodás, ahogy erről a Biblia beszél, el fogunk veszni. Ez egy erény, egy nagyon fontos erény, és egy nagyon fontos kompetencia, így az idők vége felé közeledve. És hát a történelmi trendek az idő felé közeledve. Egyrészt a politikai paradigma nagyon megváltozott. Tudnunk kell erről. Valamikor a közjó volt a logikának, a politikai logikának a középpontjába. Azért volt valaki hatalmon, azért volt valaki pozícióban, hogy a közjót szolgálja. Ugye a miniszter szolgát jelent. A köznek a javát szolgálta. És ezt alapozta az ő munkáját, alapozta a teológia, a filozófia és az etika. Nagyon sokáig. De megváltozott ez a paradigma, és most már a közjó helyett az érdek került a középpontba. És most már a politikai marketing, a befolyásolási technikák, a kommunikáció elmélet az, ami alapozza a politikusoknak a gondolkodásmódját, hogy mit is jelent jól politizálni. Tudnunk kell erről. Ez egy történelmi trend, és ez abba az irányba mutat, amiről a Biblia beszél, például a Jelenések könyvében. És itt vagyunk a bibliai prognózisról. Három dolgot is mond a Biblia, hogy mifelé halad a világ. Az egyik, hogy a politika és a vallás annak egy szimbiózisa lesz az utolsó időkben. Hamis Krisztusok, fenevad, hamis proféták, ezeket a kifejezéseket használja a Biblia. A megtévesztés mindent átható lesz. Látjuk a technológiából, az előbb mondtam, hogy ezeknek már most megvannak az alapjai. A harmadik az elbizonytalanodás a hit lényegében, tehát a világképnek az alappillérei meginognak. Azért, mert a technológia mindenhatónak tűnik, és az embernek azt sugallja, hogy meghaladod önmagadat, te majd valami mássá leszel, egy szuperemberré, és elbizonytalanodnak sokan a hit lényegében. Befejezés. Szeretnék néhány dolgot így ide tenni elétek, hogy a közeljövőnek a fontos kompetenciája, akkor mindezeknek a fényében hogy fog kinézni. Hát először is szükségünk van egy térképre. Ugye a térkép alapvetően az a valóságot rögzíti, és így találjuk meg a saját helyünket is, hogy hol vagyunk éppen benne. És ez egy fontos képesség lesz a jövőben, meg már most is, hogy a valóságról mi mit is gondolunk, és ez valójában a világképről szól. Hogy hogyan képezzük le magunknak a világot, amiben mi élünk. Ehhez két forrásunk van, egyrészt a kinyilatkoztatás, másrészt a teremtett valóság. És mind a kettőre figyelve a Bibliára és a valódi dolgokban, amiben benne élünk, lehet egy olyan világképünk, ami megóv minket attól, hogy becsapjanak bennünket, hogy megtévesztés áldozatai legyünk. A másik kell egy iránytű. Ugye az iránytű, hiába van egy térképet, ha nincs iránytűd, még azért zavarban vagy. Az iránytű az az iránytartásnak az eszköze. Ez nem más, mint a vízió az életünknek az értelméről, a lényegéről, hogy miért vagyunk mi itt, mire való az élet, mit kezdjünk vele, honnan jövünk, hova megyünk. Kell, hogy legyen erről egy meggyőződésünk. És a Biblia nagyon sok mindent a kezünkbe ad. Isten igéje nagyon sok mindent elmond arról, ami alapján felfedezhetjük az életnek az értelmét, a valódi célját. És ugye elkerülhetjük a céltévesztést. És végül, amiről ma volt szó, a kreatív kételkedést. Nagyon kell, hogy a hit érdekében az egészséges, kritikai gondolkodást alkalmazzuk. Amire az Úr Jézus hívott, amivel kezdte, hogy ne higgyétek. Tehát, hogyha hinni akarsz, elkerülhetetlen, hogy kételkedned kell. Hogyha tisztelni akarod az igazi tekintélyt, elkerülhetetlen lesz, hogy lázadnod kell másfajta tekintélyek ellen. Hogyha fontos neked az igazság, akkor meg kell különböztesd a hamiságtól. Akkor is, ha látszólag keresztény. Tehát arra hívlak benneteket, hogy gondoljuk ezt végig. Tudom, hogy ez egy kicsit érdekes, kicsit nehéz, nem nagyon szoktunk ilyesmiről beszélni téma, de higgyétek el, hogy az a világ, amiben mi élünk, nagyon megköveteli tőlünk, hogy ezt, ami a Bibliában benne van erről, ezt hálítsuk helyre. Legyen újra jelentősége az egészséges kritikai gondolkodásnak. Tanuljunk meg kételkedni azért, hogy a hitünk egészséges maradjon. Arra kérlek benneteket most, hogy egy picit álljunk meg, ti is otthon kérlek, hogy így hajtsátok le fejeteket, csukjátok be szemeteket, egy picit most befelé és felfelé figyeljünk. És arra a kérdésre keressétek a választ, hogy sok mindenről szó volt, de hogy mi nekem a fontos most ebből? Hol érintett ez meg engem? Mi az, ami nekem aktuális most ebből a kérdésből? És valahogy mondjátok el Istennek azt, ami a szívetekben van, így imádkozzatok, és én is imádkozni fogok itt, és utána visszaadom a szót a dicsőítő csapatnak, egy énekben még vezetni fognak bennünket. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm, hogy akiket te elhívtál a követőidül, azoknak, Uram, megadtad a lehetőséget arra, hogy igazán szabadok legyünk, mindenfajta befolyástól mentesek, hogyha tényleg fontos nekünk, hogy téged kövessünk, és hogy az igazságot keressük szenvedélyesen, kutassuk, és hogy ne fogadjunk el felszínes válaszokat fontos kérdésekre, hanem nézzünk a dolgok mögé is. Segíts nekünk, Úr Jézus, ebben a témában visszatalálni oda, amire te hívtál minket, amire te példát is adtál nekünk. Hogy azok az emberek, akik bennünket figyelnek, lássák azt, hogy a hiszékenység és a hit ez nem ugyanaz. hogy a hit az annak köze van a valósághoz, hogy a beléd vetett hit az inkább szabaddá tesz, és nem rossz befolyás alá van bennünket. Kérlek, bocsásd meg nekünk, Úr Jézus, hogy a kereszténység nem mutat ebben egy tiszta képet. Hogy olyan dolgok mögé is odaállunk, ami téged annak idején, amikor itt jártál a földön, elszomorított. Segíts, hogy tudjunk függetlenek lenni mindentől, hogy tudjunk függni tőled. Amen.